visszás lesz talán ezt mondani, vagy visszásan is hathat, amit mondok, de nekünk üzleti szempontból a COVID tulajdonképpen jót tett, mert egész egyszerűen kiéheztette az embereket a padronra, és arra a szabadságra és életigenlő gasztronómiai élményre, amit mi nyújtunk.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam ezúttal Polák Zsóka.
Sziasztok!
A vendégeink pedig ma a Padron tapaszbár részéről Beck Márton és Farkas Gábor, aki pontosan milyen minőségben is jelenthetünk be?
A Padronnal együtt egy új helyet fogunk nyitni, idén júniusban, hogyha minden igaz, aminek a neve Pit-Pit lesz, és a régi építész pince helyén a Szabó Ervin könyvtárral szemben a 8. kerületben. A csodálatos és nagyon népszerű budapesti kertben fogjuk ezt létrehozni.
Igen, oda is el fogunk majd érkezni, de most először helyezzük egy kicsit képbe azokat a hallgatókat, akik esetleg nem ismerik a Padron tapaszbár történetét. Marci, el tudod-e mondani röviden, hogy ez egy családi vállalkozás, és majdnem 10 éve működtek, 2013-ban indult, ha jól tudom, a Palota negyedben, a 8. kerületben, és el tudod-e mondani röviden, hogy hogyan indult ez a mesebeli történet, hiszen egyáltalán nem úgy indult, mint egy szokványos vendéglátó ipari történet.
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat. A Padron története tulajdonképpen teljes mértékben összefonódik a családunknak a történetével, úgyhogy egy picit a családunkról fogok mesélni, és akkor onnan egyenesen ki fogunk lyukadni a Padronnak az indulásához is. Szóval egy ilyen rettentő szerencsés helyzetben nőttem fel, légiutas kísérő volt az anyukám a Malévnél, az apukám szociológus, a Mediának a kutatási igazgatója, az apámnak volt egy ilyen elképzelése az utazásokról, hogy valahogy minden utat a piacokon kell kezdeni, mert a piacokon keresztül lehet a legjobban megérteni azt, hogy hogyan működik egy város, milyen emberek vannak ott, milyen a gasztronómián keresztül dekódolni és azonnal egyéválni, vagy a legközelebb kerülni a helyi kultúrához, az kvázi, azt mondom, felnőttként, mert én is így látom, hogy ez a legrövidebb út. És ugye eléggé sokat utaztunk, mert a Malév hőskorszakában ingyen tudtunk repülni, vagy szinte ingyen, meg szinte ingyen tudtunk lakni azokon a helyeken, ahol anyukám elment dolgozni. Szóval ez egy ritka szerencsés helyzet volt. És így az utazások és a gasztronómia az tulajdonképpen a gyerekkorom óta egy ilyen meghatározó része az életemnek. És nagyon sokat voltunk Spanyolországban, és nem mondom, hogy a kedvenc országunk lett volna, mert talán nem is volt kedvenc országunk, de rengeteget ettünk, ittunk Spanyolország különböző részein, és ahogy én nőttem fel, úgy vált Barcelona az egyik kedvenc városom már. És ezzel semmit nem is akartam kezdeni, egészen odáig, ameddig el nem kezdtem kommunikációs tanácsadóként dolgozni, és ott az már a pályafutásom elején egyértelmű volt, hogy a szavak és a számok azok jó dolgok, és szeretem azt, amit csinálok, de a kézzelfoghatóság az úgy nagyon hiányzik a munkás életem egy részéből. És ott elkezdtem nagyon gondolkozni az, hogy igen, a gasztronómia és az étterem, és 2007-2008-ról beszélünk, ott elindult bennem valamilyen késztetés afelé, hogy nyissa, valamikor jó lenne nyitni egy helyet. Beszélgettem az apukámmal erről, akiről kiderült, hogy a közgázban, majd a közgázos időszakában ők üzemeltették a közgáznak a büféjét, és ő is úgy nagyon pörgött így fejben azon, hogy tök jó lenne egy helyet nyitni. És akkor elkezdtem beszélgetni a barátaimmal, akiket szintén érdekelt a gasztronómia, hogy de jó lenne kigondolni azt, hogy tulajdonképpen mi lehet Budapesten. Ez ugye még pont 2007-2008, ez az a korszak, amikor a Bog Bistro határozta meg gyakorlatilag a magyar high-end gasztroszénát, de amúgy még mindig a rántott húsos vagy kordonblős korszakát élte a magyar vendéglátóipar.
Vagy pedig a gyroszos.
Vagy pedig a gyroszos, ami a legboldogabb estémaszerályban értek véget. Szóval nem szeretik semmi rosszat erre mondani, meg volt ennek a maga a helye is az ideje, de úgy látszott, hogy nagyon átalakuló félben van éppen a Magyarországon is a gasztronómia. Bő 15 éves lemaradásban voltunk ekkor, és így kezdtem el beszélgetni a Gáborral 2007-2008 környékén először arról, hogy kellene nyitni egy éttermet. És akkor csináltunk is erre egy üzleti tervet, bevontuk még a Haris Eszter barátomat.
Igen, rengeteg meg nem valósult éttermünk van. Rengeteg meg nem valósult közös éttermünk van igazából.
Igen, rengeteg. És most már ennek kb. 15 éve. Tehát most üljük az első meg nem valósult éttermünknek, első meg nem született gyerekünknek a 15. születésnapját 2022-ben. Kicsit visszamegyek még egy lépést. Azért nem valósultak meg ezek az ötletek, mert mindannyian fogalkörömmel és magas szakmai élvezettel kapaszkodtunk a saját karrierünkbe. Azt tudtuk, hogy egy helynek a nyitása az gyakorlatilag teljes embert kíván, és nem volt a környezetünkben olyan arc, akiről azt gondoltuk, hogy egy per egybe meg tudja valósítani azt, amit mi kitalálunk. Ez nem nagy pofájúság, mi is 21-22 évesek voltunk, tehát egész egyszerűen nem volt ehhez megfelelő networkünk. És eltelt 4 év, csődbe ment a malév, nekem megszűnt a boldog gyerekkorom, és így az utazások, vagy az ingyen utazások időszaka. Ott volt anyukám 50 évesen, míg rengeteg kilométer volt a lábában, és az úgy egyértelmű volt, hogy ő szeretne valamit csinálni. És próbálkozott irodai munkákkal, ő is közgazdászként végzett, de szerintem egy pár hónap alatt visszajöttek a fiatal évei, és rájött arra, hogy miért nem dolgozott ő soha irodában, egész egyszerűen azért, mert nem erre van kitalálva, nem erre van berendezkedve. És ekkor jött az a pont, hogy oké, itt van az idő, nyissuk meg az első éttermünket. És én ezt bedobtam az apámnak, anyámnak, húgomnak, a húgom barátjának, akkori barátjának, most már férjének, és a akkori barátnőmnek, most már feleségemnek, így elkezdődött erről egy beszélgetés, és elindultunk egy olyan irányba, hogy nem volt még Budapesten egyáltalán főlevesező, tehát a Bíró Lajosnál lehetett a Bókbisztróba reggelire kapni, azon kívül a 7 vagy 8 sárkány, mert el is felejtettem, hogy hány volt kint Kőbányán, ott volt a Tomi büfé, meg még egy-kettő hely, de hogy ezen kívül nem volt sehol főleves, és nem voltak sehol ilyen távol-keleti gombócok, dimszámok, és nemrég jöttünk haza Vietnámból előtte, és az úgy adott egy olyan inspirációt, hogy fú, a magyar egy nagyon leveses ország, imádjuk a húslevest, imádjuk a tésztát, amúgy imádjuk a gombócokat, és hogy miért nem vágunk bele egy ilyen koncepcióba.
Nem akarom lelőni a poént, de ez nem valósult meg.
Ez nem valósult meg, és nagyon-nagyon gyorsan el lett kaszálva.
Ellenben viszont egy csomó más vendéglátóhelynek megvalósul.
És pont, igen, és pont abban az időszakban, tehát én is most úgy visszaemlékszem, 2013 volt a főleves áttörésének az éve Budapesten.
Egészen pontosan, ezért nem valósult meg. Mi kivettük már ezt a helyet, amit a húgomék találtak a Horánszky utcában, mert mellette laktak. Elkezdtünk próbafőzéseket, a Tao valaki, a Szaónak és a Kánnak és a Queennek az egyik tulajdonosa, ő a húgomnak volt a nagyon jó barátja, és a Póner Ádámmal, aki aztán később a Kis Tücsöktől elkezdve a Bocuse d'Oron át, a Platánig egy csomó helyen most megfordult, és mindjárt nyitja a saját éttermét. Szóval egy eléggé menő crew-val...
Volt is itt vendég nálunk egyébként.
És volt is, na, szuper, szuper, szuper. Szóval egy eléggé menő crew-val kezdtük el a közös munkát, eltelt 2 hónap, és 2 hónappal később láttuk, hogy a Fánki fő megnyitotta a helyét a belvárosban, és azt is láttuk, hogy a Dang Moy megnyitotta az első, majd a második, majd a harmadik helyét kb. Fél éven belül, és ott elmentem a Dang Moy-osokkal dumálni, akkor tényleg eléggé sokat jártunk ki a piacot, imádtam a kajájukat, és imádtam a boltjukat is, megkérdeztem, hogy mégis milyen erőforrásokkal csinálják ezt, mondták, hogy 25 szakácsuk van, meg nem tudom honnan hozzák az alapanyagokat, és akkor arra jutottam, hogy a jó tábornok egyik főismérve az, hogy tudja, mikor kell visszavonulni, és azonnal rükvert vetettem az autót, és elmentem bulizni. A bulizás után hazasétáltam, és a hazasétálás közben jött egy ilyen hirtelen lámpa felkapcsolós gondolat, hogy itt vagyunk Budapesten, itt van a Patanegra, akkor már 2 helyük volt, azt hiszem mind a 2 tök jó, de hogy a gasztronómiai robbanás közepette, a spanyol vendéglátás az úgy egyáltalán nincsen lefedve Budapesten, ez egy tök nagy nis, és amellett, hogy ez egy tök nagy nis, mi eléggé értjük azt, hogy hogy működik a spanyol gasztronómia szellemiségében. A spanyolok imádják a disznót, mi is imádjuk a disznót, nagyon hasonló amúgy az alapanyag használatunk, és nagyon hasonló a fűszerezésünk, tehát kevés annyira pacalimádó nép van még, mint a magyar, meg a spanyol. És akkor jött haza a Heisler Oliver Spanyolországból, fenn Baszkföldön stázsolt egy vagy kettő évet a Martin Beresztegnél. Nekem tök jó barátom volt, úgyhogy ez egyértelmű volt, hogy ha ő nyitott, akkor én tök szívesen dolgoznék vele. Akkor világosodott meg bennem az is, hogy az egyik legjobb családi barátunk a, nem tudom, magyar paradicsom import 5%-át fedi le, és Spanyolországból hozza a cuccokat, Barcelonából, meg Almériából, nyilván egy csomó más terméket is hoz. Tehát így hirtelen összeállt az a puzzle, és ugye helyikre kerültek a darabok, hogy vannak spanyol beszállítóink, van egy csávó, aki tökre érti a spanyol gasztronómia konyhai részét, van egy hely, ami alapvetően nagyon alkalmas arra, hogy egy tapaszbár legyen, vagyunk mi, akik ezt imádják, miért nem isunk egy spanyol helyet.
Csak hogy közben Gábor addigra kikerült a képből, ha jól értem.
Hát a Padron az 100%-ig családi hely, és én úgy tudom, hogy mi nem vagyunk rokonok.
Szegről végről biztosan. De én sem tudok róla, nem végeztettük még el a géntesztet.
De hogy akkor tehát ez egy családi vállalkozásként nyitott, így, egy családi étteremként?
Így van, és így elindultunk úgy, hogy anyukám, apukám, a húgom és a húgom férje, majd később, amikor összeházasodtunk, a feleségem is így kvázi bekerült a tulajdonosi mixbe. Alapvetően azért ez a koncepció, az receptúrák, a helynek, ez hát nehéz ezt magyarul mondani, a hangulata, az atmoszférája, hogy ez egy tapaszbár legyen, ne egy étterem, nyüzsgős legyen, kényelmetlen legyen, az emberek közel legyenek egymáshoz, legyen pult, a pultnak legyen egy kiemelt szerepe az egész vendéglátótérben, az ételek is alapvetően arra legyenek optimalizálva, hogy nagyon jól lehessen melléjük inni, hogy semmi felvágóság ne legyen benne, hanem egy, ha ez a hely Spanyolországban lenne, akkor a földre lehetne szemetelni. Tehát ebben ez az egész akkori budapesti vendéglátós szénában egy ilyen unikális pont legyen. Ez volt az én hozzáadott értékem, ennek a meghatározása, az építészeti koncepcióba való kivitelezése és a receptúrák, az étlap kialakítása, nyilván én tökre szeretek főzni, de egyáltalán nem vagyok ebbe profi, tehát hogy ez sokkal inkább a velünk együtt dolgozó embereknek az érdeme, és az, hogy ez a hely emberileg hogyan legyen vonzó, mi legyen a vendéglátásnak a vendéglátás része, ez meg 99,9%-ban az anyukámnak, meg az apukámnak, elsősorban az anyukámnak a lenyomata.
És azzal kapcsolatban nem volt benned félsz, hogy azért a magyar étkezési kultúra nagyon különbözik a spanyoltól. Tehát, hogyha a magyarok beülnek egy helyre, akkor ott nagy adagokat akarnak enni, és a tapasztról szokták mondani, hogy ez egy életérzés, nem csak egy ételtípus. Ezzel kapcsolatban nem voltak félelmek? Hogy ez mennyire különbözik az
étkezési kultúra? Sokféle félelem volt, ez volt az egyik félelem. Annak szerintem a korszaka, hogy ha én elmegyek enni, akkor ott nagy adag ételt kell kapnom, azt szerintem valahogy ez a, legalábbis én a mi vendégkörünkön azt láttam, hogy ez a társadalmi percepció, ez éppen akkor kezdett el erősen megváltozni. Nyilván hozzánk alapvetően budapesti vagy városi, alapvetően világlátott emberek jöttek, mert ugye, aki ismeri a Horánszky utcát, ez nem van a Palota negyedben, a 8. kerületben, egy tök jó utca, nem lehet oda jutni igazából autóval, nem nagyon nehéz leparkolni, tehát hogy hozzánk, hogy túlra eljönni, nagyon kevés belső ember van, és azt gondolom, hogy a Padron ajánlata az azoknak volt vonzó az indulásunkkor, akik voltak már Spanyolországban. Akik voltak Spanyolországban, azok értik azt, hogy mit jelent a tapaszozás, vagy jobban értik, hogy mit jelent a tapaszozás. Nyilván sokan jöttek paellát keresni, ami nálunk nem volt, de velük is meg tudtuk beszélni azt, hogy mi miben vagyunk jók. Nyilván sokan le is morzsolódtak, de akik aztán ott maradtak a Padronnak a szűrőjén, és egy eléggé nagy és szupererős törzsközön, magyar törzsközönségünk van, ők azt gondolom, hogy szerintem a nagyon nagy részük a kezdetektől velünk vannak. És persze többször, tehát ez egy tanulás volt, a másik nagy félelem az volt, hogy mi nem vagyunk vendéglátósok, nem tudjuk, hogy hogyan működik a vendéglátóipar igazából. Van, azt gondoljuk, hogy értjük a világot, értjük ebben a vendéglátás helyét, de mint üzlet, a szaktudás abszolút nem volt meg emögött. És emiatt az elején, amikor kaptuk például ezeket kaptunk több olyan kritikát, hogy drága, kicsi, az úgy nyilván egy picit elbizonytalanított minket, de aztán valahogy folyton tele voltunk, és az egy jó jel volt.
De ha már erről beszélünk, hogy drága, azért az tény, hogy Magyarországon, és most nem csak ti, hanem hogy hiszen azóta az elmúlt években azért több tapasztalózó is nyílt Budapesten, de itt valóban azért kicsit más jellegű, tehát árban más, mint mondjuk a Spanyolországban, ahol ugye gyakorlatilag a sarki kocsmában is oda leteszik eléd az olajbogyót, meg a különféle kisebb falatokat, hogy ez nem okozott-e problémát, hogy itt azért mégiscsak egy más kategóriát
úgy
kerül.
Érted, hogy, tehát igen, hogy itt, luxus itthon, picit luxusba
inkább,
hajló
inkább,
dologat.
Igen.
Én azt gondolom, hogy az elmúlt pár évben, talán 4-5 évben ez a kis adag kontra nagy adag, ez igazából már így mondjuk úgy, hogy demokratizálódik ez az egész. Most gondoljunk arra, hogy a mezzékkel, vagy a nagyon sok távol-keleti helyen, ahol automatikusan az osztozás az alapműködés. Én azt gondolom, hogy ezzel már az, hogy mi drága és mi nem annyira drága, ez így már egyrészt relativizálódik. Másrésztről pedig itt egy árérték szempontjából érdemes szerintem vizsgálni, hogy a tapasztalásnak önmagában hangulatában meg élményben van akkora hozzáadott értéke, amit Magyarországon valószínűleg érdemes kifizetni. Tény és való, hogy mondjuk Spanyolországban lemenni a sarokra, az sokkal izgibb dolog, mint mondjuk Magyarországon lemenni a sarokra. Bár ez lehet, hogy változik.
Én ez annyit tennék még hozzá, hogy ha vásárló paritást nézünk, akkor nyilván a spanyolok jobb helyzetben vannak, mert magasabbak az átlagbérek, többet ér a pénzük, főleg most ilyen 380-as euró árfolyamnál, nyilván megfizethetőbb nekik leugrani a sarokra. Ugyanakkor a kis, és ez szintén egy percepció és egy vendégedukáció, a kis adag az nem azt jelenti, hogy vagy a tapa méret, az nem azt jelenti, hogy kevés az erőállítási költsége. Tehát a kis adagokat nagyon izgalmas alapanyagokkal és nagyon izgalmas ízekkel és nagyon erő- és időigényes eljárásokkal lehet, hát mondjuk azt, hogy kompenzálni. És ez plusz a helynek a hangulata együtt az valószínűleg, hogyha megéri ide járni, vagy nem éri meg ide járni, alapvégén valószínűleg ez az az egyszerű kérdés, amit mindenki feltesz magának, akkor idől el az, hogy ízlette neki annyira, volt annyira különleges, visszarepítette Spanyolországba. A hospitality ez egy jó kifejezés hangoló, hogy magyarul ez tényleg nehéz valahogy, mert a vendéglátásnak ugye, tehát nem fedi le szerintem teljesen ezt a fogalmat. Ez egész vendégélmény az volt-e annyira teljes, volt-e annyira kerek, hogy legközelebb is azt mondja, hogy fú, de rohadt jó lenne meginni még egy moricot, és nem tudom enni egy tök mindegy padron paprikát, vagy egy patates bleváest.
Ha már említetted ezt a hospitality dolgot, azt is szokták mondani, és talán ti is mondtátok így, hogy más a magyar és a spanyol vendéglátás szellemisége között is van különbség. Ezt hogyan fogalmaznátok meg?
Spanyolországról szerintem azért nagyon veszélyes úgy beszélni, mint hogyha egy homogén hely lenne. Mert nem veszélyes, de hogy nem szabad szerintem Spanyolországról úgy beszélni, mint hogyha egy homogén hely lenne. Nekem teljesen más a vendéglátós élményem Madridban, Malagában, Barcelonában, meg nem tudom, Cádizban.
Hát mondjuk annyiban így a kulturális beágyazottság azért ez viszonylag hasonló. Például, hogyha mondjuk elmentek Barcelonába, akkor az a döbbenetes élmény, hogy tud ennyi ember ennyire sok sarki tapaszbárt meg vendéglátó helyet fenntartani. Szóval, hogy ez valóban egy ilyen életforma. De szerintem ennek a csúcsa egyébként pont San Sebastianban van, amit nem tudom, nagyjából 15 évvel ezelőtt olvastam egy cikket a bűvös szakácson, és akkor elutaztunk a feleségemmel, és ott van 5-6 utca, ahol szerintem a 17 évestől a 97 évesig minden este, mondjuk 9-től 11-ig mindenki ott van az utcán, és valamelyik szuper jó pincsóbárba beülnek enni. És egyébként meccset néznek, vagy hogyha mondjuk többet akarnak inni, akkor elmennek a helyi roktogomba.
Én ehhez még annyit tennék hozzá, hogy valóban minden sarkon van egy tapaszbár, és ez minden spanyol, szinte minden, nem láttam még olyan spanyol várost, amire ez ne lett volna igaz, nem csak az az izgalmas, hogy hogy alakul ki ez a kultúra, hanem az is, hogy hogy alakul ki ez a kultúra, hogy rengeteg förtelmes tapaszbár is ugyanúgy életben marad, ami koszosabbnál koszosabb, mirelitnél mirelitebb, legsilányabb minőségű szörnyűségeket árulnak, és egész egyszerűen megélnek. Tehát nekem volt egy olyan teóriám egy ideig, hogy jaj, persze Spanyolországban nem lehet rosszat enni, és aztán amikor először voltunk a feleségemmel, még 2013 vagy 14 nyarán egy ilyen nagy Madrid-Andalúzia felfedező úton, ahol recepteket gyűjtöttünk, ízeket kerestünk, éttermi élményeket kerestünk, ott elmentünk Madridba a Vicente Calderón stadion mellé körülnézni, mert ez már mégis egy jó kicsit külvárosiasabb, nézzük meg, hogy a kevésbé felkapott részén Madridnak, vagy kevésbé úri részén Madridnak mit esznek. Teljesen vakon voltam, mint tanultam spanyolul viszonylag sokat, de aztán valahogy ez a tudás ez egy kicsikét megkopott, és volt egy kaja, tök jól hangzott, szálcsi pápász. És kirendeltem, a legnagyobb meglepetésemre ilyen száraz, szörnyű minőségű, baromfi, virslis, legolcsóbb olajban úszó krumplit kaptam, ez egy étel, és ennek van neve, és ezt felteszi valaki az étlapra, és ki is hozza, és kérte 3,50 €, ami hú, de kemény. Aztán ezt feltettem a Padronnak a Facebook oldalára, ahol azt hiszem talán a Bede volt az, aki így, Szácsi pápász, persze, legnagyobb retek. Szóval, hogy látszik, hogy van egy ilyen mély kultúrája a tök gagyi dolgoknak is, és valahogy ez is abszolút megjel Spanyolországban. És akkor van a hospitalitynek az a viszont, amit kérdeztél, ami meg a milyenek az emberek, szerintem ilyen a vendéglátás maga, abban tök igazad van, Gábor, hogy ez viszont tényleg homogén módon, homogén Spanyolország, és talán kijelenthető, hogy a helyek 95%-a az úgy végtelenül kedves. Minden egyes ember, aki a munkáját végzi, az szakmai alázattal és öntudattal végzi a munkáját. Tehát amikor kapsz egy sört, akkor azt is úgy hozzák ki, mint hogy a világ legfontosabb dolga lenne annak a sörnek az elététele, ami szerintem egyik részről zseniális, másik részről szerintem ez nem is a gasztronómia, hanem valahogy inkább a spanyol ilyen kollektív néplélekbe keresendő ez a különbség.
Hát én itt is az ilyen kulturális beágyazottságot látom, hogy annyira a étteremben járás az annyira szerves része tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy minden társadalmi rétegnek, hogy maga a vendéglátás ilyen iszonyú nagy megbecsülésnek örvendeg Spanyolországban.
És azt hogy látjátok, hogy ez itthon meghonosítható Magyarországon?
Országos szinten azt nem tudom, én azt gondolom, hogy a saját helyünkön megvalósítható, igen. Hogy lehet arra törekedni, hogy kialakítsunk egy olyan környezetet, amiben ez működőképes lehet, igen.
Mert hát nagyon sokat hallani mostanában is, meg az elmúlt években, hogy munkaerő hiány, hogy olyan nem, hogy nehéz olyan ember találni, aki megfelelő, és mindenki igazából nem is törekedhet ilyen szempontból az optimálisra, mert örül, ha azért a pénzért talál valakit. Ez akkor nálatok azért eddig nem jelentett problémát ezek szerint?
Igazából folyamatosan problémát jelent. Mert a Padronnak az a, és itt még mindig csak a Padronról beszélünk, a Padronnal az arszpoétikánk, hogy a konyhán profi arcok dolgoznak, a vendégtérben nem profi arcok dolgoznak. Ez a civil szakmámhoz eléggé kapcsolódó terület, ez az employer branding, a munkáltatói márkaépítés, amit a nagy multik többé-kevésbé sikeresen csinálnak, de mondjuk ott a működési kultúráikban az be van ágyazódva, hogy nekik jó színben kell feltüntetniük és megmutatniuk a saját tevékenységüket ahhoz, hogy az emberek oda akarjanak menni dolgozni. De ez a vendéglátóiparban abszolút nem jellemző. Mi ezt tök tudatosan építjük, valószínűleg ez az én civil szakértelmemnek köszönhető. Nálunk jó dolgozni, és ez nem csak a juttatásokban mutatkozik meg, hanem úgy az egész hangulatában a helynek. Ezt szerintem elég jól alátámasztja azt, hogy az indulás után az Oliverrel az volt a megállapodásunk, hogy 3 hónapig marad is, hogy megy tovább Londonba a Michelin ösvényen tovább osom, amit mi nem is tudtunk és nem is akartunk garantálni, és együtt választjuk ki az utódját. És így jött hozzánk a Nagy Ádám, aki annó a Kőlevesnek volt a konyhafőnöke, meg a Kis Laci, aki meg a Pásztrámiban dolgozott, és ők azóta is ők a séfjei ketten együtt a Padronnak. Tehát az, hogy 8 éve nem mozdulnak, az az egészen biztos, hogy ezzel van összefüggésben, és amúgy mind a kettőjüknek majd a Pitvidben is nagyon jelentős szerepe lesz, erről majd mesélünk, gondolom, később. Kint pedig a vendégtérben civilek dolgoznak, és a civil alatt itt azt értem, hogy momés, képzős, pszichológia hallgató 95%-ban, alsós iskolai, a virányosban alsósokat tanító tanárnéni, aki egy 30 éves tanárnéni, mindig vicces ezt így mondani. Szóval egy ilyen egészen heterogén, teljesen más mindsettel rendelkező csapat, aki nálunk dolgozik, és ez egyik része szuper, mert az látszik, hogy ez a munka, ez nekik is egy ilyen plusz kiteljesedés, pont olyan, mint nekem, nagyon jól tudunk emiatt egymásra rezonálni. A másik oldalról meg egy tök nagy nehézség is, mert ilyen embereket vadászni, tehát itt egy ilyen kölcsönös mindannyian szívességet teszünk a másiknak, mindenkik azért, hogy ilyen jó körülmények között dolgozhatnak velünk egy olyan munkát, amit szeretnek, ők pedig nekünk, hogy a munkájuk, vagy az életük mellett nálunk vannak.
Itt azért megemlítenénk, hogy éppen csapatot építünk, és hogyha valaki szeretne jelentkezni hozzánk, akkor bátran tegye meg.
Mondtátok a minőségi alapanyagokat, ezeket honnan szerzitek be, Spanyolországból? Vagy gondolom nem lehet minden sarki piacon fellelni őket?
Ez egy szörnyen komplex kérdés, és nagyon jól meg fog ágyazni a pitpites témának. Mert hogy a Padron ugye egy 30 fős tapasz vár egy induri-pinduri konyhával, ahol minden nap van 100 ember, tehát rongyá vagyunk szerencsére foglalva. Ez azt jelenti, hogy minden nap gyakorlatilag a 25 tételes étlapot azt meg kell csinálni a nulláról. Ez a 25 tételes étlap ez úgy állt össze, hogy csak olyan kaják vannak rajta, amiket mi szeretünk, ezért nincsen csirke, ezért nincsen pulyka, és ez apámnak a piac fetisizmusa, amiről még az utazások kapcsán már beszéltem, szóval az itt is tökre előjött, és az, hogy melyik hentestől hozza a bárányt, melyik hentestől hozza a darált bárányt, hol találják kabra sajtot, hol van ez, hol van az, hol van amaz. Tehát szerintem 30 helyről jönnek a dolgaink. A abszolút nem mérethatékony, írdatlan mennyiségű erő, mert ráadásul olyankor Laci az apám, ő szereti nyakába kapni a várost, és ezeket valahogy úgy maga megoldani, ami nem tudom, hogy ezt hogy lehet így csinálni. De hát, hogy így ez a titka az alapanyagoknak a Padronba. Nagyon sok dolog jön, bocsánat, Spanyolországból.
Sok dolog jön Spanyolországból, de jelenleg dolgozunk azon, hogy ez egy viszonylag standardizált tudsz legyen a végén. Úgyhogy most rengeteg ilyen hülye ötletünk van, hogy hogyan fogunk majd mi is alapanyagot hozni Spanyolországból. Például az egyik, hogy hetente valamelyikünk kiutazik egy fapadossal reggel, megtömünk egy nagy bőröndöt konzervvel, azt feladjuk, és utána este hazajövünk.
Mert most komolyan beszélsz?
Félig igen.
Egy kicsit.
Tehát azok az alapanyagok, amiket úgy igazán nehéz itthon beszerezni, azokat tényleg nagyon-nagyon-nagyon nehéz megkapni. Még úgy is, hogy Spanyolországban egy tök alap, tehát valószínűleg nem is a sarki közértben, de mondjuk a metróban mindig van. Mondjuk van egy ilyen mohopikon nevű, vagy pikon paprika, egy ilyen nagyon speciális ízű paprika por. Nekünk nagyon nagy szükségünk van rá, ki kell hozzá menni Spanyolországba. De ez az egyik út, amit a Gábor mondta, mert a másik az az, hogy azért itt vannak még a Leviék, a barátom, akik továbbra is a Mercabarnáról, a barcelonai nagybani piacról importálnak rengeteg cuccot. Tehát ha van mennyiség, akkor azért rajtuk keresztül is sok mindent be lehet hozni Spanyolországból. De nagyon sok importőr van, cseh meg magyar, akikkel lehet, meg spanyol, akikkel viszonylag sokat beszélgetünk, de hát ez egy szuper macerás, iszonyatosan erőforrás és időigényes dolog.
Hát van egy nagyon fontos szempont, hogy még Spanyolországban az élelmiszert nagyon-nagyon jó árértékarányban tudod beszerezni, de az mire eljut Magyarországra, addigra már az árértékarány az már nem annyira jó. És igazából ezen dolgozunk, hogy ezt megoldjuk, ezt a problémát.
Beszéltünk az új étteremről, igazából bennem az a kérdés merült fel, és gondolom nem csak bennem, hogy ugye elég sok példát látunk arra, hogy a városban van egy étterem, mondjuk, vagy egy kávézó Illipót városban, és aztán nyitnak egyet a Bartók Béla úton, vagy a Szél Kálmán tértől környékén. Ti viszont gyakorlatilag egy 2-3 perces sétára egymástól nyitotok két helyiséget, üzlethelyiséget. E mögött milyen filozófia húzódik meg?
Három szempontot fogok kiemelni. Az egyik az, hogy itt a Padronnak a nyitásáig jutottunk el kronológiailag, itt az elmúlt kilenc évet, azt nagyon gyorsan úgy összefoglalom, hogy a nyitás első évek viszontagságai és hullámai után nagyjából 2-3 évvel beálltunk egy olyan stabil üzemre, üzemi működésre, hogy heti 5 napot vagyunk nyitva, az 5 napból 4 és fele dugig tele vagyunk, úgyhogy csak délután 5-től vagyunk nyitva estig. Gyakorlatilag a hely az önjáró lett, ami végtelenül megnyugtató, és nagyon sok tervet csináltunk arra, hogy legyen padron 2, hanem padron, legyen egy szerveszeria, ami egy ilyen sörözős hely, legyen egy ilyen granadai típusú, nagyon pörgős, ilyen még ilyen verekedősebb küzdő, a küzdőteret idéző hangulat, legyen egy fancy champaneria, amiben kávák és osztrigák repkednek a levegőbe, és akkor valahogy mindegyikről letettünk, mert arra jutottunk, hogy nem, tehát nincsen, igazából továbbra is csináljuk, apukám is csinálja, mert ilyen én is építem a saját karrierem, stb. És arra jutottunk, hogy mi nem akarunk igazából még egy éttermet nyitni, tudjuk, hogy ez mennyi meló, a padron egy szerelem gyerek, amiben kiteljesedik az életünk egyik felett, tökere elég. És aztán tavaly megkeresett minket az építész szövetségnek a vezetője, hogy csődbe ment az építész pince, és valaki ajánlott nekik, hogy esetleg beszéljen velünk, hogy minket érdekelhet-e. Én meg az építész pincére, illetve erre az egész lokációra késői kamaszkorom óta egy emlékszem, tehát az egyik kedvenc épületem volt, de fantasztikus ez a kert, egy gyönyörű, és elmentünk megnézni Lacival, és arra jutottunk, hogy úristen, hogy ez fantasztikus. De hát ez egy tök más lépték, tök más nagyság, és azt beszéltük, hogy továbbra sem szeretnénk feladni az életünket, viszont van itt egy barátom, akivel már régóta beszélgetünk éttermekről, és hogy ezek a legalább 10 meg nem született étterem ötletünk van, ami már nem csak a gondolatiság, hanem annál tovább eljutott. Tök sokat utaztunk együtt, tök sokat ettünk együtt. Nagyon megnyugtató az, hogy ugyanazt gondoljuk a világról, és a világban ugyanazt látjuk jónak gasztronómiailag, nagyjából. Gabikáik esznek csirkét, mi nem. Szóval így jöttek azonnal gyakorlatilag instant módon a képbe a Gáborék, és együtt megnéztük a helyet, és arra jutottunk, hogy ez pazar. És amellett, hogy zseniális a fizikai tér, és hogy nagyon jó a nagyság, amellett az is egészen elképesztően kapóra jött, hogy a padron kicsi, minden nap rengeteget kell melúzni a konyhába, mert semmit nem lehet tárolni, minden nap rengeteget, vagy minden nap kell kávé rendelni, mert semmi nem fér el, itt pedig gyakorlatilag minden elfér, minden tárolható, készletezhető, innen át lehet vinni a dolgokat, tehát ez tök szuper, ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez nem a padron kettő lesz, ez egy spanyol, a spanyol földön megmaradó, de gasztronómiailag egy picit más koncepcióra épülő hely. Ezt elmesélem kettő mondatba. Ugye a padronnál is már nagyon fontosak voltak az utazások, ez a pitpitnél szinte, ez a fontosság, ez szintet lép, és az étlapot úgy rakjuk össze, hogy a kedvenc spanyol, elsősorban spanyol ajkú városaink kedvenc éttermeinek a kedvenc fogásaiból inspirálódunk. És ezek nem kopi-cé, kopi-vé, megcsináljuk azt, amit kint tettünk, mert nem is lehet megcsinálni, viszont azok az, és nem is szeretnénk megcsinálni, viszont nagyon inspiratívak, és ezeket az ételeket szeretnénk a saját, kicsit a saját ízlésünkre formálva, hazahozva bemutatni az embereknek. És nyilván ez, ahhoz, hogy ez igazán jól működjön, ahhoz az tök fontos, hogy minden fel is legyen tüntetve, tehát legyen egyértelmű, hogy melyik város, melyik éttermébe ettük ezt az ételt. Erre fog épülni a dizájn is, erre fog épülni minden, és erre épült az a legutóbbi közös utunk, amikor a szakácsainkat, illetve a teljes konyhai csapatot kivittük Barcelonába és Madridba, és végigettük. Ez a listán csúcsán szereplő kedvenc éttermeinknek a kedvenc fogásait, és akkor itt is visszacsatolok egy picit, hogy nyilván ez employer branding, az jó, hogy ezt meg tudjuk engedni, és ez jó nekik is, hogy el tudnak velünk így jönni. És így mentünk el, már ezzel a szemüveggel a fejünkön mentünk el a Gáborékkal Malagába is, ahol úgy szintén azért a malagai piac. Szóval van, volt jó pár olyan inspirációs forrás, amit egy-egybe haza fogunk hozni. És a harmadik a hely mellett szóló érve az pedig az, hogy Spanyolországban szerintem ennek valahogy végtelenül a nagy kultúrája van, hogy egymással szemben nyitnak ugyanolyan helyek, vagy egy picit más helyek. Mi ráadásul nem is vagyunk ugyanolyanok, tehát azt gondolom, hogy úgy szépen meg fog férni egymás mellett a kettő hely, és igazából itt szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ott van nem messze a Calvin a Patonegra, meg ott van az egyetem tér környékén a Pincsó.
Szó, a Vasmanci is ott van szerintem.
A Vasmanci is ott van, igen, a Vas utcában, abszolút, tehát olyan, mint hogyha egy ilyen Little Spain kezdene ott kinőni a földből, még akkor is, ha történelmileg szerintem semmi köze nincsen Spanyolországhoz.
Publikus, hogy mikor nyittok?
Elvileg június 7-én.
Ez a soft launch.
Soft launch. De azért erre még nem vennék teljesen mérget, de nagyon igyekszünk, hogy odaérjünk.
Igen, ezt mi semmilyen nyilvános felületen nem mondtuk ezt a dátumot, talán csak magunknak. Hát itt kettő dolgom múlik minden, az egyik az építőipar, a másik pedig az emberek toborzása. Ez 2022 áprilisában, májusában van a kettő legnagyobb bizonytalansági faktorral játszó valami.
Azt megkérdezném, hogyha már említettétek ezeket a helyeket, hogy azért van még ezen kívül is még egy-kettő hely, bár nem tudom, a Boncsó az már talán nincsen. Az
de van
még? Na, akkor az...
Eladták, de új tulajdonosok.
Igen, tehát akkor az is van még, illetve van még a Ménesi úton a...
Lanube,
igen. Tehát vannak ezek, van pár hely, van pár ilyen tapaszbár Budapesten, van köztetek bármi együttműködés, vagy akár rivalizáció, vagy bármi, vagy csak tudomást vesztek egymásról, vagy akár még jó is az üzletnek, ha még jobban megismertetik a közönséggel ezt a étteremformát.
Én a Padron oldaláról nem tudok mondani semmit, de én azt gondolom, hogy minél több tapaszbár van Budapesten, vagy nem is feltétlenül tapaszbár, hanem hasonló szemléletű hely, ami igazából az ételt és az italt és a szociális együttlétet azt így ilyen egylényegűnek kezeli. Én azt gondolom, hogy ez így társadalmi szempontból annál jobb, illetve a vendéglátásnak is annál jobb. Tehát, hogy ez a klasszikus, leülünk, megvacsorázunk, és utána elmegyünk haza, az... annál sokkal jobb, hogyha nem megyünk haza.
Nem vendéglátós szemmel nézem én se ezt a piacot, hanem inkább így végfelhasználóként, mert valahogy az közelebb is áll hozzám. Szerintem minél több olyan hely van, ami segít valóban igen megalapozni ezt a kultúrát, vagy egyre közelebb hozni ezt a kultúrát, az annál jobb az a városnak. És itt én nagyon hiszek a piacnak a szabad tisztító mechanizmusában, tehát egyszer csak túl sok hely lesz, akkor majd nem fognak oda menni az emberek, vagy rosszabbakba nem mennek az emberek, az, hogy melyik a rosszabb, azt is a piac dönti el alapvetően. Szerintem ez tök jól kibalanszírozza önmagát. Én mindegyik által a felsorolt helyen sokszor voltam, tökre szeretem őket. Régebben szorosabb volt az együttműködésünk, ezt sem nevezném együttműködésnek, szorosabb volt a kapcsolatunk, mert voltak olyan spanyol nagykövetségi események, ahol közösen találkoztunk. Én a nyitás környékén dumáltam a szilveszterékkel is, úgy megkerestem őket, amikor nyílt a Padron, nem akartam frontokat nyitni, ugyanez volt a Boncsóval.
A szilveszterék a Patonegra.
Igen, bocsánat, a szilveszterék a Patonegra, így van. Szóval alapvetően szerintem ez egy tök baráti viszony, azzal a nagyon egészséges rivalizálással, ami a vendégeknek a legjobb, mert tulajdonképpen itt mindenki, tehát eléggé szűk ez a piac, itt mindenkinek meg kell harcolnia azért, hogy hozzájuk menjenek.
Így, hogy új helyet nyittok, így ez azt mutatja, hogy a Covid annyira nem tett be nektek, mint egy csomó másik helynek. Tehát, hogy jellemzően inkább azt látjuk, hogy bezárnak a helyek, ti pedig egy újat nyittok. Hogyan érintett titeket a pandémia?
Hát mi is egy olyan helyen nyitunk, ami a Covid miatt zárt be. Szóval hát, hogy a Covid nem könnyíti meg a vendéglátósok dolgát, de én azt gondolom, hogy senki másnak a dolgát sem. Tulajdonképpen nagyon sok okosságot nem tudunk mondani, hiszünk abban, hogy Covid után is lesz vendéglátás, és működni fog.
A padronos alapokhoz az itt visszatérek, tehát ez nekünk egy nagy kérdés volt, hogy mi próbálkoztunk a házhozszállítással, amiről azt gondoltuk, hogy az elején úgy indultunk el, hogy azért nem csinálunk klasszik házhozszállítást, mert annyit romlik az ételnek a minőség a házhozszállítás alatt, hogy aki arra emlékszik, hogy milyen volt a Padronba, az annak egy rossz élmény lesz, emiatt kifejlesztettünk egy olyan csomagot, ami ez a 95%-ig kész étel, otthon magadnak kell befejezni, és tök szuper, visszaadja ízelménybe, visszaadja azt, amit a padron tud. De ez volumenében nem tudta azt produkálni, amiatt ezt megéri csinálni, mert ezt ki lehet azt sem mondani, mint mindenki, aki kaját rendel, az azért rendel kaját, mert nem akar ezzel vesződni, tehát az emberek lusták közéjük tartozom én is, hogy ez egy tök jó koncepció, de nem fog eltartani egy éttermet, átálltunk a Voltra.
De ezzel nem akartatok megpróbálkozni, hogy kimentek helyszínre?
Nem, ezzel nem akartunk megpróbálkozni. Átálltunk a Voltra, Volt jól működött egy ideig, de arra jutottunk, hogy mi nem egy ilyen típusú hely vagyunk, ez segített amúgy abban, hogy ne kelljen bezárni, vagy ne kelljen elküldeni senkit, és a kinyitás után gyakorlatilag nulla marketing jár, itt a nulla marketing alatt azt értem, hogy kitettem egy Facebook posztot arról, hogy nyitva vagyunk, így onnantól kezdve tömegével özönlöttek az emberek, és itt a tömeg, nyilván ezt érdemes keretezni, a tömeg itt 30, 50, 60, 70, 80 embereket jelentett kis hely vagyunk, nem nehéz megtölteni, de nagyon jó volt azt látni, hogy a padron az tényleg azt hiszem egy lábbrendé vált, és a közönségünk az egész egyszerűen ki volt hegyezve arra, hogy azonnal jöjjenek, és amikor ezt a kiéhezettséget és kihegyezettséget szerintem nagyon jól mutatja, hogy a Pit-Pitről most kommunikáltunk először nyilvánosan. Én mindent elkövettem, hogy egy szörnyű képet tegyek fel a padronnak a Facebook oldalára. Tehát amúgy sem fotózom különösen jól, de itt nagy erőfeszítést tettem azért, hogy felismerhetetlenül béna legyen, és egy ilyen kedves teasernek szántam, amire jött 900 like és 60 komment, és kitalálták az emberek, és nagyon úgy érződik, hogy elkezdtek nagyon figyelni arra, hogy hú, hogy ez mi lesz. Visszás lesz talán ezt mondani, vagy visszásan is hathat, amit mondok, de nekünk üzleti szempontból a Covid tulajdonképpen jót tett, mert egész egyszerűen kiéheztette az embereket a padronra, és arra a szabadságra és életigenlő gasztronómiai élményre, amit mi nyújtunk.
Lig Gábortól szerettem volna kérdezni, vagy szeretném, hogy neked ez az első vendéglátós galandod lesz, vagy próbálkoztál már máshol?
Tulajdonképpen, ahol valódi munkával részt veszek benne, akkor igen. Így üzletileg van némi kapcsolatom néhány másik vendéglátóhelyen.
Hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és megosztottátok a tapasztalataitokat. Értitek?
Soha nem jutott eszembe.
A hallgatóknak pedig köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Tegyétek ezt legközelebb is. Filéző podcast adásai elérhetők a 24.hu oldalán, illetve a streaming platformokon. Sziasztok!
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 Sziasztok!